Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Az Axiom Mission 4 űrhajósai, köztük a magyar kutató űrhajós Kapu Tibor és tartalékosa Cserényi Gyula sikeresen befejezték a NASA űrhajós kiképzését, számolt be Ferenc Orsolya űrkutatási miniszteri biztos. A riporter Kalapos Mihály.
Miután itt Magyarországon megtörtént a kiválogatás és a kiképzésnek az első szakasza, egyébként együttműködésben már akkor is az Európai űrügynökséggel, tehát az űrhajós jelöltjeink voltak a kölni és a hamburgi kiképző bázisokon, és sok segítséget kaptunk az Európai űrügynökségtől. Utána tavaly augusztus óta Houstonban, illetve az Egyesült Államok különféle létesítményeiben folytatták a kiképzésüket. Ez nagyon összetett, komplex feladatsort jelent. Itt szárazföldi, vízi kiképzés és túlélő tréningtől elkezdve a modulok belső szerkezetének a megismeréséig, az űrhajóval való megismerkedésig, ez mind része volt a programnak. Jártak egyébként Japánban is, ahol a japán űrügynökség programját végezték el, valószínűleg a magyar űrhajós a japán modulban, a Kibo modulban fogja tölteni az ideje egy részét. Úgyhogy ezeken a fázisokon mind végigmentek, és ezen kívül küldetés specifikus tréninget is kaptak, hiszen egy speciális programot kell majd végrehajtani a magyar kutatónak.
Értelemszerűen ugye nem csak a kutató űrhajósunk, hanem a tartalékosunk is részt vett ebben. Ugye?
Ez a nagyon nagy kincse ennek a magyar nemzeti kutató űrhajós programnak, a Hunornak, hogy itt a magyar űrhajós jelölt mellett kiképeztük a tartalékos űrhajóst is. Az Európai űrügynökség színeiben induló lengyel űrhajósnál ott nincs ilyen, ha úgy tetszik, tartalék. Ő az Európai űrügynökség képviseletében vesz részt a programban, de nem Lengyelországnak az űrhajós és tartalékos űrhajós párosa vesz részt a programban. Úgyhogy itt ez egy plusz lehetőség volt Magyarország számára. Tulajdonképpen két űrhajóst képeztünk ki. Itt most már a programnak a véglegesítése is megtörténik. A NASA-nak a megerősített bejelentése szerint májusban várható a felbocsátás. Tehát nem hamarabb, mint 2025 május, de ez azt jelenti, hogy heteken belülre várjuk a bejelentést, amikor indulhat a nemzetközi űrállomásra valószínűleg Kapu Tibor, de ha bármiért úgy alakulna, akkor Cserényi Gyula.
Szigma, a holnap világa.
A kazaksztáni és a magyarországi szikes és sós vizek táplálékhálózatát, plankton összetételét, illetve a vízimadarak táplálékláncra gyakorolt kettős szabályozását hasonlították össze a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont munkatársai kazak kollégáikkal közösen. Az eredményeikből kiderül, amint a kiszáradás miatt időszakossá válik a tó, ami sajnos globálisan egyre több természetes vizet is fenyeget, a vízimadarak hatása egyre erősebbé válik. Így ezt a jelenséget figyelembe kell venni a természetvédelmi erőfeszítések tervezésekor, mondta Boros Emil, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet Állatökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Tudományos Bizottságának tagja.
A szikes tavak a sziksóból eredeztetik a nevük, ami háztartási szódaként is ismeretes volt régen, ezt ugye söpörték is a kiszáradt szikesek medréből. Tehát ez a szóda egyébként ma is jelen van a háztartásokban, a szódabikarbóna formájában. Ez a nátriumnak a különböző karbonátsóit jelenti egyébként, hidrogénkarbonátokat és nátriumhidrogénkarbonátokat és karbonátokat. Így röviden a kémiájáról ennyit, de ezt azért fontos elkülöníteni a kontinentális, tehát szárazföldi tengerekkel össze nem függő sósvizektől, mert a sósvizek azok meg a például a konyhasó, ami a nátriumklorid, illetve hát bizonyos egyéb más nátriumszulfát, illetve egyéb más típusú sókat jelenti, és ezeknek a kémiája is, meg az élővilágok is bizonyos mértékben különbözik a szikesektől. A szikeseknek kémiai szempontból még a sósakkal szemben egy nagyon meghatározó különbségük, hogy lugosak. És itt kanyarodunk megint vissza ahhoz, hogy annak idején régen a szintetikus szódagyártás föltalálása előtt ezt a sziksót a háztartásokban mosószódaként használták a lugossága miatt.
Magyarországon mennyire elterjedtek ezek a szikes tavak?
Hát valaha nagyon elterjedtek voltak, manapság viszont részben a klímaváltozás okozta kiszáradás, ugye mindenki számára ismert egyre jobban az elsivatagosodás, a kiszáradás Magyarországon is, de egyébként ez a világszerte egy jelenség sok helyen. Egyrészt, másrészt ugye az ember táját alakító tevékenység, a vízrendezések, lecsapolások, azok is hozzájárultak ezen vizeknek a jelentős visszaszorulásához. Amit nem csapoltak le számos ilyen tóból, korábbi szikes tóból, például halastavakat csináltak, csak hogy egyet említsek, ami közismert, a szegedi Fehér tó, az már gyakorlatilag a múlt század eleje óta egy halastórendszerként van művelve, az is egy korábbi szikes tó. A neve is utal rá azért Fehér tó, mert a szikesek időnként ki tudnak száradni, vagy hát jelentős a vízszint ingadozás bennük, de akár ki is száradnak, és akkor kicsapódik a sziksó a mederbe, és akkor egy fehér kopár hajzat lesz, de a víz is, ha van bennük, akkor ilyen szürkés-fehér színű, zavaros színűek, szintén a sziksótól, meg más ilyen lebegő agyagásványoktól, tehát ez a fehér tó, és egyébként Alföld szerte rengeteg ilyen fehér tó, fehér szék nevű területnév őrzi azt, hogy valaha a Kárpát-medence nagyon gazdag volt ilyen szikes vizekbe. Ma már ezek rendkívül veszélyeztetettek, és az Európai Unió élőhelyvédelmi direktívájában kiemelt prioritással szereplő élőhelyek. És még egy adalékot hadd mondjak, maga a fertő, amit fertő tóként is szoktak ugye emlegetni, de víztér tipológiailag inkább már ez nem annyira tó, inkább fertő, ténylegesen fertő, mert a meder több mint felét nádas borítja, beleértve a víztest osztrák részét is, de egyébként ez a maga a fertő, vagy hát fertő tó, az Európa, a földrajzi értelembe vett Európa, tehát nem az Európai Unió, hanem a földrajzi értelembe vett Európa jelenleg ismert legnagyobb fennmaradt szikes víztere. Ez is azért mutatja, hogy a Kárpát-medence Európába és hát eurázsiai léptékben is a szikes vizeknek egy ilyen góc területe volt valaha. Sajnos az említett okok miatt ma már ez csak részben igaz a visszaszorulások miatt.
Közös kutatásba kezdtek az Al-Farabi Kazah Nemzeti Egyetemmel. Miért éppen Kazahsztán és miről szól ez a közös munka?
Azért Kazahsztán, mert gyakorlatilag Kazahsztán óriási ország, 30 magyarországnyi terület, gyakorlatilag a közép-ázsiai földrajzi régió döntő hányadát lefedi ez az egy ország, és tulajdonképpen tőlünk keletre ez az első olyan régió vagy terület, ahol Eurázsiában így jelentős számban találhatók sós és szikes vizek egyaránt. Ez azért érdemes, vagy fontos hangsúlyozni, és visszautalok a mondandóm elején, ahol megkülönböztettük ugye kémiailag a sós és szikeseket. Míg nálunk itt Kárpát-medencében sósvizek gyakorlatilag nincsenek, vagy csak elenyésző számban, ezzel szemben ott mind a kettő van, ezért együtt lehet a kettőt összehasonlító jelleggel tanulmányozni, ami hát kiegészítve az itteni a Kárpát-medencei adatokkal nagyon érdekes ökológiai összehasonlító tanulmányokra ad lehetőséget.
Két olyan vízi rendszerről van szó, ami azért nagyon különböző, sós vagy édes, nyilván az élővilágok is teljesen különböző. Hogyan lehet őket összehasonlítani?
Ha összehasonlítunk valamit, akkor ugyanazokat a módszereket érdemes használni, mert ugye az összehasonlítás az módszerfüggő. Itt nekünk a Kárpát-medencébe azért a szikes kutatásnak viszonylag nagy hagyományai vannak, több mint 100 éves hagyományai. Ebből kifolyólag módszertani szempontból is azért az ázsiai viszonyokhoz képest mi viszonylag tapasztaltak vagyunk, tehát a módszereinket tudjuk ott alkalmazni, mert ott meg még vannak óriási tavak és vizek, de a sós és szikesek közötti különbség, azt mondtam, hogy van, de azért sok hasonlóság is van, és mondjuk, hogyha az ökoszisztémát nézzük, a fizikai-kémiai viszonyoktól elindulva és haladva végig a rendszerbe a táplálékláncon, minél följebb jutunk a különböző élőlényeket tekintve, tehát először a mikroszervezetek, fizikai-kémiai tulajdonságok jelentősen különböznek, a mikroszervezetek is jelentősen különbözhetnek, meg aztán a közepes testű, például az zooplanktonban is vannak különbségek, de ahogy így haladunk fölfelé, a különbségek egyre inkább eltűnnek, és például aztán már a madarak szintjén a közösség a szikes és sós vizeknek nagyon hasonló. Tehát vannak különbözőségek és azonosságok, meg hát analógiák is a két rendszer működése között, és ezeknek a viszonya és összehasonlítása az egyébként még globális viszonyban is kevésbé történt meg. Tehát ezek az összehasonlító vizsgálatok nem csak európai, eurázsiai, hanem globális viszonylatban is, tudományos tekintetben említésre méltóak.
Beszélhetünk ökoszisztémáról olyan tavak esetében, amik időről időre kiszáradnak?
Hát hogy ne, mert ezeknek a kiszáradó vizeknek az életközössége olyan, hogy olyan fajok népesítik be, melyek ehhez alkalmazkodtak. És attól még, hogy egyébként egy tó vagy egy vizes élőhely kiszárad, az még nem jelenti azt, hogy ott az élővilág írmagja is eltűnt onnan. Hadd mondjak egy példát. Például ezekben a kiszáradó vizekben nagyon tömeges a zooplankton, amelyet jelentős részben ezek a kisrákok alkotják. Ilyen például az akvaristák is ismerik, például a vízibolha, aminek semmi köze a bolhához egyébként, tehát ez egy kisrákféle, a tudományos neve a Daphnia, Daphniaként is szokták emlegetni. Na ezek például tömegesek ezekbe a vizekbe, és azért is tudnak elszaporodni, részben a tápanyagellátottság miatt is, de a kiszáradó jelleg miatt, mert nem élnek meg benne a halak, mert ugye a zooplanktonnak, a kisrákoknak a predátorai a halak, és a kiszárad a víz, ugye a tartós halpopuláció nem tud megmaradni, de az a zooplankton el tud tömegesen szaporodni. Ők alkalmazkodtak a kiszáradáshoz ebből adódóan, és olyan tartós petéket tudnak termelni, ami több évtizedig életképes marad a kiszáradt tófenék ajzatán, és vannak olyan kísérletek, hogy olyan területek, amik 30-40 éve már szárazak, és már be is temette a szél, befutta homokkal, tehát már helyesen látszik az egykori tónak, és onnan kiszedve a régi üledéket, akváriumban ki lehet tenyészteni újra ezekből a tartós petékből bizonyos korábban ott élt kisrákokat. Tehát azért a természetben az alkalmazkodó képesség az csodálatos mértékeket mutat, úgyhogy igen, az egy természetes ökoszisztéma, igen.
Ha eltűnnek a halak időszakosan, akkor eltűnnek a vízi madarak is? Ők ugye ezeket a halakat fogyasztják.
Hát a halevő madarak, igen, na de, és pont a tanulmányunk erről is szól, összehasonlítja azokat a kiszáradó és nem kiszáradó vizeknek a egyébként teljes életközösségét, illetve abból kiemelve bizonyos főbb csoportokat, és akkor összehasonlítottuk a sós és szikes vizeket, illetve ezen belül a kiszáradó és nem kiszáradó vizeket. Kezdve a kémiától a fitoplankton közössége, ugye ezek a algák más néven, tehát az elsődleges termelést, ezek a vízi növényeket jelképező termelő szint a vizekben, illetve az erre épülő fogyasztó zooplanktonokat, illetve aztán a madarakat, és akkor vizsgáltuk, hogy ezekben a különböző típusokban hogyan alakul a táplálékhálózat és az ökoszisztéma szerkezete, és az a helyzet, hogy a kiszáradó tavakban, ahol nincs hal, ott leegyszerűsödik a tápláléklánc, és gyakorlatilag a halakat, mint predátorok, a madarak részben helyettesítik, és a kiszáradó vizeken több okból kifolyólag is, nem kizárólag csak az zooplankton miatt is, de amiatt is, nagyobb számban vannak bizonyos vízi madarak, mint a nem kiszáradó mélyebb vizekbe, és ott a madarak is bizony jelentős mennyiségben fogyasztják a zooplanktont, és amit nem tudnak kiszűrni a vízből, még az is hasznosul, mert ennek a nagy tömegű kisráknak az elhalt egyedei lesüllyednek az ajzatra, ott képeznek egy ilyen elhalt szerves anyag réteget, de ahogy a kiszáradás előtt már csak egy nedves iszap felszín marad a tóba, akkor azt ott még azt is, például bizonyos récefélék ott turkásznak az ajzaton, és ott fölveszik ezt a nagy tömegű elhalt szerves anyagot is. Tehát többféle útja-bódja van annak, hogy a madarak ezekben az időszakos vizekben hogyan jutnak hozzá az ott termelődött szerves anyaghoz. Nem feltétlenül, nem kizárólag, csak az élő állapotában lehetséges. Ez számos, úgymond mindenevő madárfaj van, a récefélék nagy része is ilyen, meg egyébként a sirályfélék nagy része is mindenevő. Ez utóbbiak azért is járnak például a szeméttelepekre is, olykor a városok környékén, de akár itt a Duna parton is, ugye rengeteg ilyen mindenevő sirályféle van, akik a folyókból is a szerves hulladékot összeszedik. Tehát egyébként a most megjelent publikációnknak a címe, a hangzatos címe, figyelemfelkeltő címe az, hogy a vízimadarak kettős kontrollja ezeken a kontinentális sós és szikes vizeken. A kettős kontroll az abból áll, hogy egyrészt van egy alulról építkező hatásuk, ez a madár ürülék, mert számos olyan madárfaj van, ráadásul ami nem is táplálkozik ott ezeken a vizeken, csak oda megy pihenni. Ilyenek például a libafélék, mert azok kint legelnek a száraz földeken, akár a búzavetéseken is, vagy az egyéb füves területeken, de ezekre a vizekre járnak be pihenni. Tehát ezek oda beimportálnak rengeteg tápanyagot. Más madarak, amit említettem, ugye a mindenevő récefeléket, vagy például bizonyos parti madárfajok, hogy csak egy jellegzeteset említsek, például a gulipán, ami egy viszont közismert, nagyon jellegzetes megjelenési madár, az ezeket a kisrákokat szűrögetik ilyen kaszáló mozdulatokkal ezekből a vizekből. Tehát ők viszont meg csak ott táplálkoznak, és akkor hát azok, amelyek madarak csak ürítenek ezekbe a vizekbe, tehát beimportálnak oda anyagot, azok ezek úgynevezett tápanyagforgalmi szempontból az importőr madarak, míg azok, akik meg csak ott táplálkoznak, azok meg exportőrök, tehát onnan kivesznek tápanyagot, és akkor ennek a két anyagforgalmi csoportnak alulról, fölülről jövő kontrollja a táplálékláncon jelenti ezt a kettős ökoszisztéma kontroll hatását a madaraknak, és mind a kettő ilyen jelentős ezeken a vizeken. Ezért is a tanulmányunk címébe azt is belefogalmaztuk, hogy tulajdonképpen a vízimadarak az ilyen ökoszisztéma zászlós hajói ezeknek a vizeknek.
Hogyha a kutatásukra gondolunk, akkor mire hasznosíthatjuk ezt a tudást?
Hát az ökoszisztéma működésének ismerete az elengedhetetlen a környezetünk, hogy is mondjam, fenntartható használatának, vagy manapság divatos szóval mondva, menedzsmentjének, és azt, hogy hogy működik mondjuk egy szikes tó vagy egy sós tó, azt nem lehet elválasztani a szárazföldi környezetétől sem, tehát ezek összefüggnek. Hogy csak egy példát visszautaljak, ugye mondtam, hogy például a libák, a libafélék a szárazföldeken táplálkoznak, de ide erre a vizekre járnak be pihenni. Tehát minden az ökológiával, ahogy ezt szoktuk egyszerre mondani, minden összefügg mindennel, ezek az ismeretek úgy általában véve fontosak. De, hogyha visszakanyarodunk, ugye, amit mondtam, hogy itt például ezek a szikes vizek a nálunk, már itt Európában és Magyarországon ezen belül különösen veszélyeztetettek, ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk őrizni, illetve a lehetőség szerint helyreállítani őket, azokhoz nélkülözhetetlen az ökoszisztéma működésük ismerete.
Szigma, a holnap világa.
Évről évre jelentkező madárvédelmi probléma országszerte a tavasszal hazaérkező parti fecskék beköltözése épületalapokba, építési földhányásokba. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a rézsűzés mellett a földfalak ponyvás letakarását ajánlja az építővállalatok és a lakosság figyelmébe. Kalapos Mihály Orbán Zoltánt, az MME szóvivőjét kérdezte.
A parti fecskék, ahogy a nevükben is szerepel, partfalakban költenek, csapatosan napjainkra a élőhelyek átalakulása, a klímaváltozás, de a parti fecskék esetében mindenképpen a folyószabályozás nagyon lecsökkentette a számukat, olyan 15-50 ezer pár érkezése zajlik ezekben a hetekben és a következő hetekben. És bizony ebben az időszakban, tehát április közepétől május végéig lehet arra számítani építési, építkezési területeken. Tehát például valahol építenek egy családi házat. És mondjuk péntek délután 3-4-re ássa ki a munkagép az alapot. És akkor szépen a munkások összepakolnak, és hogy majd hétfőn jövünk vissza dolgozni, ott marad 2,5 napon keresztül ez a nyitott, friss, függőleges falu alapgödör, és amikor hétfőn mennek dolgozni, akkor nem lehet folytatni az építkezést, mert a hétvégén 2,5 nap alatt beköltözött mondjuk 150 parti fecske a gödörbe. A másik ilyen problémás helyszín a több évig tartó nagyon nagy kivitelezések kapcsán, amikor akár éveken át depóznak le domnyi méretű földet, akkor abba is beköltözhetnek a parti fecskék. És mivel a parti fecske telepek is védettek, nem csak maguk a madarak, gyakorlatilag beköltöző telepeknél nem lehet folytatni az építkezést.
Mit tegyünk, hogy lehessen folytatni az építkezést?
Azért kell erről beszélni, mert meg lehet akadályozni ezt a rossz helyre való beköltözést. Ugye ez nem csak az ember, ez a madaraknak is rossz. Tehát nagyméretű domb jellegű földdepók esetében el kell rézsűzni, legalább egy ilyen 50-60 fokosra le kell rézsűzni, akár lesimítva, mert ebben nem szeretnek beköltözni, mert a rézsűn fel tudnak menni a ragadozók, szörmés ragadozók a fészeküregekhez. Gödrök esetében pedig, amikor több napra, több hétre magára hagynánk ezeket a függőleges falu gödröket, akkor pedig valamilyen raselhálós vagy műanyag ponyvás takarással kell védeni a függőleges földfalakat, mert akkor oda nem fognak tudni beköltözni ezek a madarak.
Minden esetre, ha már beköltöztek, akkor a törvény már őket védi, ugye?
Igen, na most jó azt látni, vagy átélni, hogy például van valahol Budapest környékén egy nagy építkezés, és nagyon sokan járnak arra autóval, és folyamatosan kapjuk a bejelentéseket, hogy itt és itt ilyen és ilyen áruház, stb. Épül, és ott repkednek a fecskék, és a munkagépek dolgoznak. Hogyha ilyet tapasztalunk, akkor bejelentést lehet tenni a megyei kormányhivatalnál. Ugye ebben az esetben, amikor hozzánk jön ilyen jelzés, ezt mi is továbbítani szoktuk. Ilyenkor az szokott történni, hogy ki megy a megyei kormányhivatal, természetesen a főosztálynak ugye a munkatársa, akár a Nemzeti Park munkatársaival közösen, megnézik a területet, és általában az szokott lenni, azt a részt, ahova a parti fecskék már beköltöztek, szalaggal elkerítik, és akkor arrébb mennek egy 8-10 méterrel, és onnan folytatják a föld kitermelését, vagy akár rátermelését, tehát általában ez jól szokott működni. Épület alapoknál ez nagyobb problémát jelent. A törvény betűje szerint ilyenkor ugye ezeket a különösen a tojásos, fiókás fészkekkel nem lehet mit csinálni, egyszerűen ki kell várni, hogy lezáruljon a költési időszak, ez több hónap. Éppen ezért szoktunk a madarak megérkezése előtt a média segítségével az ország nyilvánosságához fordulni, hogy legyünk ezzel tisztában, ha ilyen a munkahelyünk, vagy tudjuk, hogy építkezni fogunk, akkor erre gondoljunk, szóljunk a művezetőnek, és akkor el lehet kerülni ezeket a rendkívül kellemetlen madárnak, embernek problémás helyzeteket.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hund-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.